Szerbantal, utas és holdvilág.
Foiet vinum pipa fo, krá karefa. Ma bort iszom, holnap nem lesz. A bor elfogyott, elfogyott a titokzatos nedv ott belül, ami reggelenként felébreszti az embert, és abba az illúzióba ringatja, hogy érdemes felkelnie. És abban a mértékben, amint a bor fogyott, emelkedett alulról a sötét tenger, a tengerszem, amely mélységeiben az óceánnal függ össze, a másik vágy, az élettel ellenkező, és az életnél hatalmasabb. Mihály megírta Évának az időpontot. Szombat éjjel. Szombat éjjel. Éva felelt. Ott leszek. Csak ennyit. Micsoda halálra tír. Félelmetes. Mihály érezte, hogy valami hidegség kezd terjedni benne. Furcsa és beteg hidegség, mint mikor a helyi érzéstelenítés következtében egy testrész fokozatosan elzsibbad, és saját testünk idegenné és félelmetessé válik. Úgy halt el benne lassan az a valami, ami Éva volt. Ismerte ezeket a pauzákat, amikor a szerelem legégőbb időszaka közepén hirtelen teljesen közömbössé válik az, akit szeretünk, Éva. És csodálkozva nézünk idegen, szép arcára, hogy vajon ez az a nő. Most is hasonló, de minden eddiginél erősebb pauzát érzett. Éva kihűlt. De akkor mi lesz az utolsó percek Tamási édességével? Furcsa, időszerűtlen humor vett rajta erőt, és megállapította, hogy a nagy aktus határozottan rosszul kezdődik. Szombat délután volt. Szembe találta magát a legközelebbi órák programjának súlyos kérdésével. Mit csinál az ember ilyenkor, amikor már semminek sincs értelme? Igen. Nincs más mit tenni, nem vonhatja ki magát a törvények alól, az utolsó pillanatokban is kénytelen konformizálódni. Ő is búcsú levelet fog írni, amint illik. Most, hogy szüleire gondolt, erős, világos fájdalmat érzett, a köd kitisztult, és sajnálni kezdte szüleit és önmagát. Elszégyelte magát, és elővette a töltőtollat, hogy példás fegyelmezettséggel és közönnyel, de azért meleg szavakban bejelentse tettét, nyugodt fölénnyel, halálrutinnal. Egyszerre csöngettek. Nem nyit ajtót. Most már igazán nincs értelme. Most már nincs dolga senkire.
Néna, örülök. Igen. Hát akkor...
Akkor jöjjön, signore.
Én? Hová?
Hát a keresztelőre.
Miféle keresztelőre?
Hát az unokanővérem Bambinójának a keresztelőire. Nem kapta meg a levelemet?
Nem kaptam meg. Maga írt nekem. Honnan tudta a nevemet és a címem?
Barátja megmondta. János, itt van, mi felírta.
Via de Munaritre, signore kerek a káposzta. Erre a névre írtak?
Igen. Furcsa név. Nem kapta meg a levelemet?
Nem. Bizony Isten, nem értem miért. Na, jöjjön beljebb.
A signora nincs itthon?
Nem. Nekem nincs signorám.
Igazán. Egész jó volna itt maradni, de hát a Bambinót meg kell keresztelni. Jöjjön gyorsan, már kezdenek gyülekezni az emberek, és a papot sem szabad megvárakoztatni.
De kedvesem, én nem kaptam meg a maga levelét, amit nagyon sajnálok, és egyáltalán nem voltam elkészülve, hogy...
Lehet, az nem tesz semmit, úgy sincs semmi dolga, a külföldieknek sosincs dolguk. Vegye a kalapját, és jöjjön a Banti.
De nekem éppen, hogy sok dolgom van, rettenetesen sok és fontos dolgom.
Micsoda fontos dolga van magának?
Leveleket kell írnom. Nagyon fontos leveleket.
Magának is jobb lesz, ha eljön most. Keresztelő után nagy ünnepi vacsora lesz mi nálunk, megiszik egy kis bort. És majd azután írja meg, ha ugyan kedve lesz még hozzá azokat a leveleket.
A kiskocsmában már összegyűltek az értekeltek, mint egy 15-20-an. Nagyon sokat beszéltek ő hozzá is, de nem értett semmit. Csak akkor rezent fel, amikor megjelent a fiatal anya, karján a Bambinóba. Mihály megijedt az anya sovány és beteg csúnyaságától, és a Bambinó citromszerű jellegétől. A gyermekeket sosem szerette. Sem újszülött, sem későbbi állapotokban idegenkedett és félt tőlük. És az anyákkal szemben is mindig kényelmetlen érzése volt. De ez az anya és ez az újszülött egészen különösen iszonyatos volt. A csúf anya gyengétségében és a csúf csecsemő esendőségében valami sátáni Madonna paródiát érzett. Az európai ember legnagyobb szimbólumának valami kaján megcsúfolását. Olyan késői dolog volt ez, mintha az utolsó anya megszülte volna az utolsó gyermeket, és ezek itt körül nem is tudják, hogy ők az utolsó emberek, a haldokló időisten utolsó, öngunnyal teljes gesztusa. Ettől kezdve mindent, ami történt, az utolsó nap és éjszaka groteszken szomorú távlataiban élt át. Amint végig nyüzsögtek a Trastevere-szű utcái, és oda-oda kiáltottak nyüzsgő ismerőseiknek, beözönlöttek a kis templomba, és minden mozdulatuk olyan furcsán fülge és kicsiny volt. Ő mind tisztában látta maga előtt, hogy ezek patkányok, amelyek itt élnek a romok közt. Azért olyan fülgék, és olyan csúnyák, és olyan szaporák. Mindeközben öntudatlanul teljesítette keresztapai funkcióit, Vannina mellette állt és dirigálta. A szertartás véget értével 200 lírát adott az anyának, és nagy erőfeszítések közt megcsókolt a kereszt fiát. Aki már a Mikéle nevet viselte. Utána mindannyian visszamentek a kiskocsmába. De a bortól nem lett jobb kedvű, csak bizonytalanabb. Most már este volt. Éva nem sokára megérkezik hozzá. Fel kellene kelni és hazamenni. De akkor már minden olyan távoli volt, Éva és a szándéka és a vágya mind messze volt, úszott, úszó sziget volt valami éjszakai Tiberiszen. És Mihály úgy érezte, ő már olyan személytelen és vegetatív, mint az eperfa az udvar közepén. És ő is úgy lógatja lombjait ezen az utolsó éjszakán, ami most már nem az ő utolsó éjszakája, hanem az emberiségé. Mert éjszaka lett. Az olasz csillagok ott ácsorogtak az udvar fölött. Mihály felállt és érezte, hogy teljesen részeg. Néhány lépést tett az udvaron, azután megtántorodott és elesett. Ez nagyon kellemes volt. Simogatta a földet és boldog volt. Azután úgy tapasztalta, hogy az olaszok felemelik és rengeteg beszéd közt leviszik a házba, mi alatt ő szerényen és bocsánat kérően próbál szabadkozni. Mikor felébredt, korom sötét volt. A feje fájt, és józannak érezte magát, csak a szíve dobogott erősen. Ezer kis zajt hallott mindenfelé. A ház körös körül ébren volt. Az ajtó alól halvány világosság ugrott be. Micsoda őrültség volt pénzt hozni magával. Megtapogatta a tárcáját. Nem volt a helyén. Egyik zsebében sem volt. Ekkor az ajtó kinyílt. Vannina lépett be, kezében valami mécses-szerű dologgal. Kémlelve nézett az ágy felé, majd mikor meglátta, hogy Mihály ébren van, mintha csodálkozó arcot öltött volna, és mondott valamit, ami nem jól hangzott. Azután letette a mécsest, és odaült az ágy szélére. Simogatta Mihály haját és arcát, és buzdította, hogy aludjék nyugodtan. Most nem szabad elaludnom, gondolta Mihály, de amint a lány végig simította a szempilláit, becsukta a szemét, és hirtelen zúgó félálomba húlt. Nyers férfi hang dörmögését hallotta, időnként egy másik férfi gyors beszédét, és közben a lány staccato suttogását. Ó, hányszor álmodta ezt, hogy közeledik valami szörnyű veszedelem, és ő nem tud felébredni, akárhogy is ellökedik. Miért félek? Meg fog történni, amit akartam. És itt lesz velem a különös titkot hordozó szép lány, a haláldémon, mint az etruszk sírokon. Most már vágyott rá. Vacogó foggal és rémülettől zsibbadt karral, de vágyott rá, hogy megtörténjék. De az ajtó csak nem akart kinyílni. Kint már a korai hajnal kakasai szóltak. A szomszéd szobában teljes csend volt. A mécses is kilobbant, és Mihály mélységes álomba zuhant. Azután reggel lett, mint máskor. Barátságos, világos szobában ébredt arra, hogy Vanninna belép, és megkérdi, hogy aludt. Ekkor eszmélt rá, hogy az egész riadt és vizionárius éjszaka folytán nem is gondolt Évára. Nem is gondolt Évára. Furcsa dolog meghalni egy nőért, aki utolsó éjszakánkon eszünkbe sem jut. Eszünkbe sem jut. Keze önkéntelenül tárcája után tapogatózott. Ott volt a helyén, a szíve fölött, ahol a közép-európai ember nem minden szimbolikus jelentőség hiány a pénzét tartja.
Jöjjön el máskor is, és a Bambinót is meg kell nézni-e. Egy keresztapának kötelességei is vannak. Nem szabad azokat elhanyagolnia. Jöjjön el máskor is. Gyakran. Mindig.
Felérkezett szobájába, megmosdott, teát főzött magának, könyvet vett elő, lefeküdt és elaludt. Ismét csengetésre riadt fel. Kinyitotta az ajtót, és bebocsájtott egy idősebb urat. Ennyit még sosem öregedett az apja. Mikor utoljára látta, még mindig az a parancsoló gesztusú, magabiztos férfi volt, akinek mindig ismerte. Vagy ha végbe is ment valami változás azelőtt, ő nem vette észre a lassú átalakulást. Annál inkább észrevette most. Az idő betört az arcra és az alakra. Nem lehet megmondani, mi az, de itt van egész szörnyű valóságában a tény. Apja öreg már. Csak most ne fakadjak sírva, gondolta. Apám mélyen megvetne, és nyilván kitalálná, hogy érte sírok.
Nagyon kedves tőled, apám, hogy eljöttél. Bizonyára fontos okaid voltak, hogy megtedd ezt a hosszú utat, ráadásul ilyen nagy melegben.
Hogyne, fiam, fontos okaim. De semmi kellemetlen. Nincs semmi baj.
Nincs semmi.
Ugyan nem kérdezted, de anyád és testvéreid jól vannak. És amint látom, neked sincs semmi különösebb bajod. Úgyhogy most menjünk el ebédelni. Vezess el valahová, ahol nem főznek olajjal. Erzsi és Pataki Zoltán tegnap előtt nálam voltak.
Micsoda? 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 Erzsi Pesten van? És együtt vannak?
Igen. Pataki elment Párizsba, és kibékültek, és hazahozta Erzsit. De miért?
Én igazán nem tudhatom, és képzelhetett, hogy nem is érdeklődtem. Mi csak üzleti ügyekről beszéltünk. Tudod, hogy a te... hogy is mondjam, furcsa, bár a számomra nem is olyan meglepő viselkedésed, milyen fonák helyzetbe hozott engem Erzsivel szemben. Fonák pénzügyi helyzetbe. Erzsi pénzét likvidé tenni a mai világban. Hiszen tudod, gondolom, Tivadar megírta neked az egészet.
Igen, tudom. Talán nem fogod elhinni, de rettenetes aggodalmakat álltam ki, hogy mi lesz. Erzsi azt mondta, hogy Zoltán... De beszélj tovább.
Hál' Istennek, nincs semmi baj. Éppen azért jöttek el hozzám, hogy megbeszéljék, milyen feltételek mellett fizessen vissza nekik az összeget. De mondhatom, annyira kulásak voltak, hogy magam is meg voltam lepve. Megállapodtunk a részletekben. Egyáltalán nem nyomasztóak, és remélem, hogy minden nagyobb nehézség nélkül le fogjuk bonyolítani ezt a dolgot is.
De mondd, Zoltán, már mint Pataki, csak ugyan rendesen viselkedett? Nem értem.
Kulások. Abszolút úri módon viselkedett. Magunk közszólva azt hiszem örömében, hogy Erzsi visszament hozzá. És bizonyára Erzsi intencióit követve. Erzsi igazán kiváló asszony. Elég baj, Mihály! Na, de elhatároztam, hogy nem teszek neked szemrehányásokat. Mindig különös fiú voltál, és te tudod, hogy mit teszek.
És Zoltán nem szidott engem? Nem mondta, hogy...
Nem mondott semmit. Egy szót sem szólt rólad, ami természetes is az adott körülmények között. Ellenben Erzsi beszélt rólad.
Erzsi?
Igen. Mondta, hogy találkozott veled Rómában. Nem mondott semmi részletet, természetesen nem is kérdeztem. De annyit elárult, hogy nagyon válságos helyzetben vagy, és hogy azt hiszed, hogy a családod ellened fordul. Nem mondj semmit. Mindig diszkrét emberek voltunk egymáshoz szemben. Maradjunk is azok. Nem vagyok kíváncsi a részletekre. De Erzsi azt tanácsolta, hogy ha lehet, jöjjek magam Rómába, és beszéljelek rá, hogy gyere vissza Pestre. Illetve ő azt a kifejezést használta, hogy vigyelek haza. Szóval most itt vagyok, és szeretném, ha azonnal likvidálnád minden itteni dolgodat, és hazajönnél még a ma esti vonattal. Tudod, nekem nincs sok idő, de csak gondold át nyugodtan, annyi időnk azért van.
A lakásba visszatérve Mihály kényelembe helyezte magát, azzal az eltökélt szándékkal, hogy gondolkozni fog. Gondolkozás abból állt, hogy sorra felidézett magában bizonyos érzéseket, és méregette az intenzitásukat. Csak ugyan kíván-e meghalni? Vágyódik még Tamás halál után? Ráeszmélt, hogy elmúlt éjszaka az olasz házban, félelmeiben és vízióiban realizálta a vágyat, amely kamaszkora óta kísértette. És Éva? Egy levelet vett észre az íróasztalán. Tegnap este érkezett.
Mihály, akkor ezt olvasod, mert útban vagyok Bombay felé. Nem jövök el hozzád. Te nem fogsz meghalni. Te nem vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg. Mindenki keresse a saját halálát. Isten veled. Éva.
Este már csak ugyan vonaton ültek. Üzleti dolgokról beszéltek. Apja elmesélte, mi történt a vállalatnál, milyenek a kilátások, és hogy milyen új munkakört akar Mihályra bízni. Mihály hallgatta. Hazamegy. megint megkísérli azt, ami 15 éven át nem sikerült. Ez a sorsa. Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet. Mindig ők az erősebbek, az apák, a zoltánok, a vállalatok, az emberek. Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon. A hold fényében próbálta kivenni a toszkán hegyek körvonalát. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégiscsak élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhet valami.
Szervantal, utas és holdvilág. A 14. befejező rész hangzott el. Szereplők. Elbeszélő Gárfi László. Vannina Hámori Gabriella. Mihály Bodó Viktor. Apa Szacsvai László. Éva Marozsán Erika. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turay Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.